Lelki gyakorlat az imádságról a Mi Atyánk tanításának fényében, Illyés Zsolt atya vezetésével.
Újra itt, és egy-két bevezető dolog, az egyik, hogy ezek az énekek, imádságok. Nagyon fontos lenne, hogy amikor a Jézus tanítását akarjuk megérteni, arra imádsággal készüljünk, nyitogassuk a lelkünket, kérjük a Szent Lelket, hogy segítsen megérteni. Tehát nem gyülekező ének, hogy itt közben beszélgetünk, akármit is csináljunk, és hogy egymást se zavarjuk, ez az imádság. És ez az életünkre is igaz. Tehát a Szentírásnak is, ha úgy fognak neki, hogy előtte nem imádkoznak, ez olyan, mint az ablak, ajtó, minden becsukva, termopán, és én akarom hallani, hogy az udvaron mi van. Tehát ha nem nyitom ki, akkor sokra ne számítsak. Hogy minden fontos dologra imádsággal érdemes készülni, a szívünket nyitogatjuk, a kegyelmet kérjük az Istentől, hogy felfogjuk azokat a nagy dolgokat, amiket nélküle nem is tudnánk, de amit ha felfognánk, milyen életünk lehetne. Úgyhogy ezért ezek az első énekek már imádságok is fontos része ennek a programnak, de mint ahogy semmi sem kötelező, nyilván az sem, hogy imádkozzunk, vagy úgy vegyünk részt benne, mint imádság. Na akkor a Mi Atyánk imádságával mennénk tovább. Az első három kérésen már elmélkedtünk, szenteltessék meg a te neved egyáltalán, hogy Mi Atyánk, a te neved, a te országod, a te akaratod, de hogy mindenképpen arra tanít Jézus, hogy az imádságunkban első helyen az Isten legyen. Nem a te bajaid, nem a te szándékaid, nem a mi ügyeink, az Isten. Hogy amikor én neki fogok imádkozni, akkor osztán jövök én is, osztán. De először az Isten. Hogy te atyám vagy, hogy a miénk vagy, hogy te dicsőülj meg, hogy a te országod hogy tudna eljönni. Mi is a te akaratod, amire én rá akarok hangolódni. És osztán, de csak osztán jöhetne az, amit mi akarunk kérni. És nem úgy, hogy ezt elintézem 3 másodperc alatt, 1 perc alatt, és aztán 90 perc szól rólam. Szabad, szabad. De ha jót akarunk magunknak, akkor nem így csináljuk. Ha jót akarunk magunknak, hanem bárhogy is imádkozhatunk. Úgyhogy túl vagyunk, ezen 4 alkalom szólt erről, és 2 szól arról, hogy mi is benne vagyunk, benne lehetünk a kéréseinkben, vagy az imánkban, amikor a mi mennyei atyánkkal keressük a kapcsolatot. És az első ezek közül a kérések közül, amit Jézus témaként hozott, a mindennapi kenyér. Hogy kérni a kenyeret, a mindennapi kenyeret. Hogy a kenyér. Jézus nem tortát, nem fagylaltot mondott, nem valami csokoládéról beszélt, nem az extra dolgokról, hanem a kenyérről. Azt kérd az Istentől, amire igazán szükséged van. Ami a legalapvetőbb szükséglet. És az mi? Nyilván a kenyér is. Nyilván. És hogy miért mondja Jézus, hogy azt meg kérjed. Kérjed azt a kenyeret. Na, de hogy egyrészt mit jelent ez a kenyér, akkor miért kell kérni, és miért jó, miért akarja Jézus, hogy kérjük? Hát, hogy mi az a kenyér? Mi az, amire leginkább szükségem van? És csak testünk van? az nem tudja, hogy mire teremtett az Isten. Vajon az a mindennapi kenyér, amiről Jézus beszél, az tényleg az a lisztből, vízből, sóbós, nem tudom miből készült étel csak? Mi a lelkünknek a legfontosabb? Mi az alapszükséglete a lelkünknek? Mi a lelkünk mindennapi kenyere? Azt kérjük? Azzal táplálkozunk? Azt tudatosítjuk? És el sem mondom, hadd gondolkodjon mindenki. Vajon Jézus állatoknak mondta ezt az imát? Hogy legyen meg a madaraknak a mindennapi kenyere? Mit jelent, hogy ember vagy és lelked van? Mi a lelkednek a mindennapi kenyere? Vagy azt nem kell kérni. Jézus azt nem mondta, csak azt, amit fel tudunk vágni, meg tudunk pirítani, levesbe aprítani. Jézus csak azt mondta. Csak azt akarta? Csak a tested szükségletéről beszél Jézus. Mi a lelkednek a mindennapi kenyere? Mit kérsz akkor? És nem mondom el, hadd mindenki rágódjon rajta, kérdezze meg a jó Istent, akárkit is kérdezhet, de amikor imádkozol, azt mondja Jézus, oké, kérhetsz is, bátran, szabad kérni, de amikor kérsz, azért egyszer gondold meg, hogy ez egy alapvető szükséglet nekem, ez olyan, mint a mindennapi kenyér, vagy ez csak a torta, a csoki, a cukorka, a nem tudom mi, az ilyen extra dolgokat kérem most, vagy azt, amire nagyon szükségem van. Mi is az, amit kérek? És nagyon érdekes lesz, nagyon hamar rávágjuk, hogy jaj, hát a gyermekem egészsége az nekem alapvető szükséglet. Tényleg? Mire van? Mi az az, amire, ami az alapvető szükséglet? A lelkemnek és a testemnek. És azt mondja Jézus, na oké, na erről beszélgess az Istennel. És mondjuk a mi atyánkot, és nagyon sok ember nem is tudja a választ arra, hogy mi a lelkének a mindennapi kenyere. Azt kéred-e? Azzal táplálkozol-e? Hogy például az Isten igéje, amikor azt mondja Jézus, nem csak kenyérrel él ám az ember, nem csak kenyérrel, minden igével, mely Isten ajkáról származik. Na, az például szükséglete? Azt eszem-e úgy, mint a kenyeret? Hogy belé vagyunk betegedve, mikor nem ehetek kenyeret? Az orvos azt mondta, nem ehetek kenyeret. Jaj, mit ér így az élet? És a lelked mindennapi kenyerét nem enni? Az mi? És azt nem adja az Isten? Nem adja az Isten azt, amire a lelkednek szüksége lenne? Úgy, mint a mindennapi kenyérre? Az mi az? És azt nem adja az Isten? Vagy hogy adja? Úgyhogy ezen lehet hetekig, hónapokig, évekig szórakozni. Mit is kell kérjek, Uram? Miről kell itt nekünk beszélnünk a mennyei atyával? Ha én a lelkemre gondolok, mint mindennapi kenyérre. Vagy amikor azt mondják, hogy az eukarisztia, az oltári szentség, az mindennapi kenyerünk. Az az-e, hogy táplál? Tényleg? Mit? Érzed? Jó kérdések. Hogy kell a lelkünket táplálni azzal, amire szükségünk van? Igen, és megint visszatérek oda, hogy kenyér. Jézus azt mondja, bármit kérhetsz. Mondtuk itt is többször is, bármit. De mikor kérsz, akkor azért nézd meg, hogy most tényleg erre szükségem van? Vagy ez csak olyan extra dolog, hogy óram, olyan jó lenne, kopogós cipőm is lenne. Kérjed, szabad. De ez annyira fontos? Ha nem kapod meg, ebbe belé kell pusztulni. Hogy amikor kéred, már tudatosítsd, hogy hát Uram, de ez jó lenne, én úgy szeretem a csokis tortát is, Istenem. Én kérem a kenyeret, de hát azért nekem a nem tudom mi, a rahát, vagy én nem tudom, a nyúlhúsból készült paprikás, na az a kedvencem. Hát azért Uram, ha lehet azt is, kérjed nyugodtan, bármit. Csak mikor kéred, tudjad, hogy most ilyen extra luxus cikkeket kérsz, vagy a létszükségletet kéred. Azért ez egy izgalmas dolog tudni, hogy most mit is kérsz. Amikor a gyermekünknek nem adunk meg mindent, de amire szüksége van, azt megadjuk. Meg tudja a gyermekünk különböztetni? Hogy ezt nem adom meg, mert erre most ez neki luxus. Aztán egyszer megkapod, majd, de most nem. Jó, a gyermek meg tudja, én nem. De a felnőtt igen, amikor kérünk az Istentől. Jó, tehát ráadásul mindennapi, hogy nem lehet egy hétre, egy hónapra kérni. Mindennapi. Amikor a zsidók vándoroltak a pusztában, a Jóisten adott nekik mannát. De mindig csak aznapra. Ebbe vagy bele lehet őrülni, vagy nagyon megszokottá tud válni. Képzeljék el, minden nap este úgy feküdni le, hogy holnapra nincs kenyér. Egy láj sincs. Az alapvető légszükséglet nincs meg holnapra. Így feküdni le este. Ha, le tudnánk, nyugodtan aludnánk, horkolnánk. De nincs holnapra. Ezt csinálja az Isten. Minden nap kellene azt kérni. Minden nap adja. De nem adja egy hétre. Levegőt lehet-e venni egy hétre valót? Azt minden nap venni kell. Azt nem lehet. De most akkora átszúszó, én most akkora levegőt veszek, hogy aztán egy hétig nem kell többet levegőt vegyek. Ilyen nincs. És a legszükségesebb dolgokat Isten minden nap. Ez a folyamatos függés az Istentől. Ezt megéled? Tudod, hogy minden nap a legfontosabb dolgokat tőle kapod? Minden nap kapod. Mondom, ettől vagy megőrül az ember, vagy nagyon napi rendet. Jó, hát mindig is adta az Isten a mannát, hát tudom, hónap is adja, hát minek? Minek kérjem? És ha nem adná egyszer? Ha minden nap az egészség, egy csomó, mennyi mindent ad az Isten minden nap, és hogy napi rendre tértünk fölötte? Aztán, mikor nincs, jajgatunk, kétségbe, megszoktunk embereket magunk körül, megszoktuk a jólétet, a mindent, mert minden nap adja az Isten, és azt mondjuk, nincs minek örülni. Ha nincs minek örülni, ha jön a tél, azt mondták, olyan hideg lesz, ha minek örüljünk, ha minek is. Na aztán, ha egyszer valamit elvesz az Isten, akkor meg miért jajgatsz, ha nem örültél addig, amíg volt? Ha nem volt minek örülni, úgyse örültél neki, úgyse értékelted. Miért ne vehetné el? De akkor aztán a világfájdalom. Ez a két bajunk, a mindennapi szükségletünkkel. Vagy őrülünk bele, mert nincsen holnapra, s vajon lesz-e, s vajon adja-e az Isten? Vagy annyira megszoktuk, hogy adja, hogy az már nem is. Mi az, amiről az Istennel beszélni kellene? És azért kérni, hogy tudatosítsd, hogy minden nap kapod, és minden nap ő adja. És gondoskodik rólunk. Nem ülnél itt, ha nem gondoskodna rólad. Úgyhogy szabad kérni, de ahelyett, hogy töltenénk az időt a mindenféle luxus dolgokkal, szabad kérni, csak ne azzal töltsük a sok időt, hanem azzal, hogy Uram, mire is van nekem szükségem minden egyes nap, és azt Te hogy adod meg nekem? Na erről beszélgetni, és ezt megtanulni, elfogadni, és ezzel táplálkozni. Mert tudjuk, hogy van olyan, akinek van kenyér, de nem eszi. Nem kell. Főleg ezek a mai modern betegségek, van olyan, ott az étel s éhen hal mellette, mert nem akar enni. És én, amit az Úr ad, azzal hogyan? Igen. És akkor még ott van, hogy a mi mindennapi kenyerünk, hogy megint a többes szám, hogy Jézus azt mondja, te ne csak magadra gondolj. Amikor te a mennyei atya előtt vagy, neked minden testvéred testvéred, ki az a minden? Csak a szeretteid? Te kikért könyörögsz? Hányan imádkoztunk a héten a szudániakért? Vagy azoké nem kell? De nekünk milyen nehéz az élet itt, és hát nekik. Vagy ők nem testvéreink. Rájuk nem gondolt Jézus, amikor azt mondta, hogy te úgy imádkozz, hogy az a mi legyen. Ki van abban a miben, akiért te a mindennapi szükségletért könyörögsz a mennyei atyához? Ki van benne abban a miben? És ki maradt ki? Miért? És ráadásul a Jóisten nagyon érdekesen csinálja, nem véletlenül tette be a Jézus ezt a kérést a fő kérések közé. Mert az állatokról a Jóisten úgy gondoskodik, hogy nekik nem kell ezzel együtt működni. Úgy kapja a madár a magot, hogy azt nem kell elvesse, nem kell öntözze, csak úgy kapja. Úgy kapja a béka, és mindegyik úgy, állatok úgy kapják, hogy azért nem kell megdolgozzanak. Vagy legfeljebb ki kell kaparják, le kell szedjék, de ott van. De az ember abban is Isten képmása, hogy alkotnia kell, teremtenie kell. Még a mindennapjához is hozzá kell járuljon, de nem csak a sajátjához, a másokéhoz is. Hogy amikor oda leültünk, és ott van a miben minden ember, az összes, aki itt ebben a városban lakik, és aki a világon él, és azt mondom, hogy Uram, add meg nekik is azt, amire szükségük van, akkor azt fogja mondani, jó, ennek egy részét te add. Rajtad keresztül akarom. És akkor mi lesz az a nagyon fontos és szükséges az embertársaimnak? Vajon akkor csak a 10 lejeket kell osztogassam? Jézus nem osztogatott 10 lejeket. Jézus nem adott pénzt. Miért nem? Nem volt neki, nem tudott volna? Miért nem osztogatott? Miért nem gyűjtöttek pénzeket, és akkor ott miért nem szól egyetlen evangéliumi történet sem arról, hogy pénzt gyűjtöttek, és akkor osztották a pénzt a szegényeknek. Soha nem. Egy ilyen történet nincs. Ennyire kőszívű volt Jézus. Miért nem segítette pénzzel? Nem a pénz az egyetlen módja. És nem is az kenyér az egyetlen dolog, amire szüksége van az embertársamnak. Ott a tömbházban élő, de tudom, hogy sokan megteszik. Egy jó szóra, hogy meghallgassam, hogy érezze az Isten törődését, szeretetét. Mit akar rajtam keresztül az Isten adni neki? És ott, ahogy ülök, akkor imádkozom jól, ha ezen imádkozom, hogy Uram, mi az, amit rajtam keresztül akarsz másoknak megadni, és akkor a mi atyánk keretében vagyok most, amikor ezen gondolkodom, és ezen imádkozom. Akkor úgy imádkozom, ahogy Jézus akarta. Hogy na erről beszélgess az atyával. Mit akar rajtad keresztül megadni másoknak? Mi az a szükséges, fontos dolog, amit rajtad keresztül szeretne? Mert aztán mondja Jézus, egyébként tudjuk, hogy amikor meghalunk, akkor nem is azt fogja kérdezni, hogy mennyit imádkoztál, hanem hogy azt a szükségeset, amit rajtad keresztül akarta az Isten adni, megadtad-e, vagy észre sem vetted. Most akkor mondja Jézus, hogy beteg voltam, meglátogattál-e, éhes voltam, szomjas voltam, börtönben voltam, hajléktalan voltam, és sorolhatná, még mondhatna, még legalább 50 dolgot. Nem vagy. Na, ezeket mondta, na, azt nem mondta, azt nem kell csinálni. Milyen jó, mert azt nem mondta. Mi az? Mi az, amit majd fog kérdezni és számon kérni rajtam? Vagy én szerettem volna ezt rajtad keresztül másoknak. Észrevetted? Adtad? Na, itt van miről imádkozni. De ha ezt teszed, akkor a mi atyánkot imádkozod. Nem a szavak, a szándék, az akkor a Jézus szándéka. Akkor abban a szándékban vagyunk, abban az Istennek tetsző imádságos állapotban, amire Jézus tanított. Jó. Mert önrész is van benne. Magamnak is, és másoknak is, amikor adni akarja. Úgyhogy nem véletlenül van benne ez a mindennapi kenyér téma, a fő imádságban, amire Jézus tanít, az alapvető szükséglet, amiben Istentől függsz, minden nap adja, minden nap ezt érdemes kérni, ezt érdemes tudatosítani, sőt, ebben Istennel együtt működni, hogy másoknak is adhassa. Mert a miben, a kérésben, minimum a kérésben kifér bele. Ez egy fontos. És hogy mennyire tágul a szívünk, hogy mindenki a testvérünk. Mindenki. Jó, ennyit erről, és akkor a másik, ami még bonyolultabb, a bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Még több olyan kérdés van, amire nem lehet így ilyen röviden válaszolni, és nagyon, viszont nagyon el tudják az embert vinni olyan irányba, amit ő csak megnehezedik ez az egész téma. Vagyis sokszor kerülünk olyan helyzetbe, hogy az Isten bocsánatát kell kérjük. Sokszor. És ez fontos. Sokszor kerülünk ilyen helyzetbe, és Jézus erről is tanít, hogy oké, leszel olyan helyzetben, vagy azt kell mondani Istennek, jó Istenem, ne haragudj, bocsáss meg. Ez sokszor lesz. De amikor ezt mondod, akkor vizsgáld meg, hogy te hajlandó vagy-e embertársaidnak megbocsátani. És hogy ne is kérd úgy Isten bocsánatát, hogy nem ígéred meg neki, hogy de én is megbocsátok másoknak. Ne is kérd az Isten bocsánatát, ha nem ígéred meg szívből és őszintén, hogy én is megbocsátok az ellenem vétkezőknek. Milyen érdekes. Megtanultuk-e így mondani az imát? Ez a mi atyánk. Erre tanít Jézus, soha ne kérd a bocsánatát úgy, hogy nem ígéred meg, hogy te is mindenkinek megbocsátasz, aki ellened vétett. Különben mondhatjuk a szöveget, de nem úgy imádkozunk, ahogy Jézus tanít. Vagy nem mondjuk kifejezetten szóról szóra ezt a szöveget, de ha ezzel a szándékkal állunk Isten elé, mikor bocsánatát kérjük, akkor a mi atyánk keretében vagyunk. De csak akkor. Na hát, milyen csapdák lehetnek, amikor valaki azt mondja, hogy ha jó, jó, hát mondom én, hogy Istenem, bocsáss meg nekem, de az Istennek könnyű dolga van velem. De nekem milyen nehéz az embertársaimmal. Mi a csapda, amikor arra gondolunk, hogy Isten is meg kell nekem bocsásson, és én is másoknak. Rengeteg csapda van. Az egyik, vannak olyan templomba járó vallásos emberek, akik úgy gondolják, hogy ő nincs miért bocsánatot kérjen. Neki nincs bűne. Ő neki nincs. 10 parancsolatot megtartja. Csak Jézus nem a 10 parancsolatot adta. Az az Ószövetség volt. Hát akkor szóljon, hogy ő még ott él az Ószövetségben. Akkor se gyónni nem kell, se mi atyánkot imádkozni nem kell. Aki az Ószövetségben él, annak nem kell gyónni, annak nincs eukarisztia. Akkor nem volt. De a 10 parancsolat? Hát Jézus annál sokkal többet és sokkal egyebeket is mond. Úgyhogy az első csapda, hogy pedig egyedül a szűzanyáról mondjuk, hogy neki bűne nem volt. Mindenki másnak nem egy, nem kevés, és nem is ilyen könnyű bűnök. Nagyon súlyos bűnöket követünk el mindenki az Isten ellen. Az első csapda, ha nekem nincs. Nekem nincs. A másik csapda, ha van, van, nekem is van, de az enyém nem olyan súlyos, én nem bántom meg úgy az Istent, ahogy engem az a másik megbántott. Hát én csak egy kicsit bántottam meg az Istent, de ez, hogy megbántott engem. Könnyű az Istennek, hogy megbocsásson nekem, mert én csak egy kicsit bántottam, de ez aztán olyan nagyon megbántott engem, hogy azt meg se lehet bocsátani. Ha kimondjuk, ha nem, de van ember, aki így gondolkodik, hogy ahogy én megbántottam az Istent, az semmi ahhoz képest, ahogy a másik. Hát akkor ez nem egy fajsúlyú dolog, Istenem. Hát azért van, amikor arra gond, van, akinek az a csapda azt mondja, hogy jó, hát a miénk nem olyan gyakori. De ez egyfolytában eszi az életemet, Istenem. Hát ez neked könnyű, mert én közben megbántlak, de ez minden nap. Hát ez pusztulok bele, ez annyit idegesít, mérgesít, bánt engem. Ha nem egy a helyzet, nem egy. Gondoljuk mi? Vagy azt gondoljuk, hogy hát de Uram, én bocsánatot kérek tőled, ne látod, de én belátom, de az nem. Ha bocsánatot kérne, én is megbocsátanék neki. Mert látod, én tőled bocsánatot kérek, és te megbocsátasz. Ha majd, amikor az is bocsánatot kér tőlem, na majd aztán, akkor én is megbocsátok neki. De be se látja. Hát tagadja, nem is érdekli, hát én hogy bocsássak meg neki. Úgyhogy van egy csomó, rengeteg, sorolhatnánk még csapdákat, amikor, mikor odaállnánk ezzel a témával az Isten elé, hogy Uram, bocsáss meg nekem, de én is, ha, de akkor ez nem egy fajsúlyú, mondjuk mi. Pedig Jézus azt mondja, hogy képzeld el a te bűneid, amivel az Isten bántott, sokkal súlyosabbak, mint amivel az embertársad bánt téged. Na ki van ebben a képben? Jó, hát én hogy ne bocsátanék meg Istenem, ahogy embertársam engem bánt, az semmi, ahhoz képest, ahogy én bántlak téged. Így élünk? Vagy fordítva? Mert az igazság Jézus tanítása szerint az, hogy mi tartozunk sokkal többel az Istennek. És akkor mondja Jézus a példabeszédet a két szolgáról, akik tartoznak a királynak. És nem véletlenül mondja, hogy 10 000 talentummal tartozik a szolgája. Az olyan sok, hogy azt egy szolga, azt egy király se. Tehát az egy akkora hatalmas vagyon, 10 000 talentum. Hát az több országnak több éves jövedelmét is messze fölül haladó összeg volt. Hogy lehet azt megadni? És azt mondja Jézus, hogy mi az Istennel szemben akkora a tartozásunk, hogy soha esélyünk nincs megadni. Annyi mindent tesz az Isten, és mi annyira hálátlanok, érzéketlenek, annyira rosszul használjuk, elpocsékoljuk az időnket, a talentumainkat, önző módon használjuk, magunknak gyártunk belőle dicsőséget, hogy jaj, én milyen ügyes vagyok, de annyi súlyos vétket követünk el az Isten ellen, ahogy erőszakoskodunk, ahogy nem bízunk benne, mekkora súlyos vétség, hogy nem bízok az Istenben. Hányszor gyónjuk ezt meg? Hányszor kérünk ezért Istentől bocsánatot? Milyen rosszul esik egy anyának, ha a gyermeke, a házastársa, bárki nem bízik benne? Ugye milyen rosszul tud esni? És hogy én az Istenben nem bízom, a szeretetében kételkedem, a szeretete csak nagyon kicsike, vagy egyáltalán ki tudja, törődik-e se velem, bízhatok-e bennem, rábízhatom-e a dolgaimat, mekkora bizalmatlanság van bennünk. Csak egy dolog az Isten iránt. Csak a bizalmatlanság. Ez nem súlyos. Hát ez nem. Ez nem. Na, amikor irántad lesz valaki bizalmatlan, akit úgy szeretsz, és nem bízik benned. Na, az hogy esik? És az semmi ahhoz képest, hogy mekkora bizalommal lehetnénk az Isten iránt, és nem vagyunk. Úgyhogy azt mondja Jézus, hogy csak vigyázz, mert legalábbis Jézus ezt mondja, de lehet, hogy én rám nem vonatkozik, mert engem ő még nem ismert, akkor én még nem éltem, és ő nem tudta, hogy velem nem így lesz. Hogy én csak kicsivel tartozom neki. Én szinte semmivel, én megfelelek neki, én jó vagyok, én nem. Azt mondja Jézus, akkor leszel a helyeden, és akkor látod a valóságot, az igazságot, amikor látod, hogy olyan sokkal tartozol az Istennek, annyi mindennel bántod másodpercről másodpercre, hogy azt soha, azért annyit nem tudnál könyörögni, hogy kiérdemeld a bocsánatát. Na akkor jól látod. És akkor mondja Jézus, folytatja a példázatot, hogy oké, jön ez a szolga, könyörög a királynak, és a király azt mondja, jól van, felejtsük el. Nem kell megadd, nem kell törlezd, rendben. De kimegy a szolga, és találkozik a szolgatársával, aki 100 dénárral tartozik, na azt aztán nyugaszgatja. Add meg nekem, és amíg meg nem adod, addig aztán én büntetlek, és addig veszekszem, és addig haragszom rá, és addig bíj a börtönbe vele, és ott szenvedj, mert megbántottam, mert tartozol nekem. Jézus tudja, miről szól az élet, és Jézus ismeri az embert. Ismeri az embert. Rólunk mondta. Vagy csak nem. Azt mondja, akkor csak 2000 évvel ezelőtt elfelejtette hozzatenni Jézus, hogy jó, de ez 2025-ben nem lesz igaz. Azt elfelejtette mondani. És akkor ugye az nem hajlandó elengedni, és akkor hivatja vissza, és tudjuk a történetet. Úgyhogy, ha tényleg a mi atyánk keretében vagyunk, akkor tudjuk, hogy elképesztően sok a tartozásunk. Jézus, érted, mennyit szenvedett? Te kiért szenvedtél annyit? Ártatlanul. Hogy azt mondhast, hogy Uram, hát mi végül is egy kategóriába vagyunk, mi egy fajsúlyak vagyunk, mert ha ne, téged is, én is megbántottalak téged, de az is engem. De te azért annyit szenvedtél, te azt annyira szeretted, mint ahogy Jézus téged, akkor egy fajsúlyról beszélhettek. De tettél te annyit embertársadért, mint Jézus, érted? Hogy azt mondhassuk, hogy egyfajs uram, hát na látod, de milyen egyformák vagyunk. Hát egy cipőbe járunk, mert téged is megbántottunk, engem is, hát végül is haverek vagyunk. Nem igaz. Mert a bűn súlyosságát nem csak az adja, hogy mekkora dolgot követünk el, hogy csak csúnyát mondtuk, vagy pofon vágtuk, vagy félig agyon vártuk, nyilván ez is fokozza a bűn súlyát, a bűnnek a súlyossága. De attól is súlyosbodik a bűn, hogy kivel követed el. Minél inkább olyannal, aki szeret. Minél inkább olyannal, aki annyi jót tett neked, és akinek annyi hálával tartozna, minél inkább ellene követed el, annál súlyosabb a bűn. Ha nem mindegy, hogy az utcán valakit meglöktél, mert idegesíts, úgy oda mondtál, vagy annak mondasz oda, akinek sokat köszönhetsz. Ugyanazt csinálhatod, de nem ugyanaz a súlya. Na akkor mekkora súlya lehet az Isten ellen elkövetett bűneinknek? Abban vagyunk-e, úgy látjuk-e magunkat, ahogy Jézus mondja, hogy is áll a helyzet? Vagy nem? Nekem nincs is, mit megbocsásol. Hát közben egy kicsit. Na de akkor hogy is van ez a bocsánattal? És most akarnék egy kicsit akkor, hogy amikor a mi atyánkot imádkozzuk, akkor mit mondunk, hogy Uram, bocsáss meg nekem, mert én is másoknak. Akkor ez mit jelent? Hogy bocsáss meg nekem, mert én már megbocsátottam másoknak, tehát egyszer én kell megbocsássak, és akkor az Isten megbocsát. Vagy pedig, Istenem, bocsáss meg, és akkor ígérem, hogy én is meg fogok bocsátani másoknak. Hogy van a sorrend? Ki bocsát meg először? És pont ez a jézusi példaveszéd, mert mondja Jézus, hogy olyant is mondta, hogy bocsássatok meg, ahogy Isten is megbocsátott nektek. De azt is mondja, ha ti nem bocsátotok meg, akkor Isten sem bocsát meg nektek. Tehát akkor úgy tűnik, hogy egyszer nekünk kell, és ha megbocsátotunk, akkor Isten megbocsát. Azt mondja, ha nem bocsátotok meg ti, akkor nektek ti sem nyertek bocsánatot. Akkor most melyik van előbb? Hogy Isten megbocsátott, azért mi? Vagy egyszer mi is osztán akkor az Isten? Ennek függvényében, ha mi megbocsátottunk, ő is. A sorrend az a következő. Első, hogy az Isten bocsát meg. És ez olyan idézőjelbe kellene tenni ezt, hogy Isten bocsánata. Mert az az igazság, meg sem haragszik. Az az emberben van, hogy olyan rosszul esett, két napig úgy haragszom, na, aztán jó van, lenyugszom, na jó van, akkor megbocsátok. De az Isten meg sem haragszik. Fáj neki, de ha nem haragszik meg. Ismerőse az, hogy valaki rosszat tett, nem éreznek haragot. Fáj, rosszul esik, de tényleg nem haragszom. Igaz, hogy rosszul esett, de nem haragszom. Ismerik-e ezt? Hát, ha igen. Hát, ha már volt ilyen tapasztalatuk, hogy tényleg igazságtalan volt valaki, tényleg bántót mondott, tett, valami történt, akár meg is haragudhatnék érte, de nem haragudtam meg. De nem igaz, hogy nem fájt. És akkor ne tagadják le. Nem mondják, nem is esett rosszul, de máskor is csinál, légy szíves, egyáltalán nem. Nem. Rosszul esett? Ki kell mondani. Igen, ez bizony rosszul esett. De nem haragszom. Az Isten bocsánata azt jelenti, hogy ő nem is haragszik. Azt az embert félti, aki a bűnben él. Mert a hálátlan vagy, ha az Istentől kapott javakat rosszul használod, elpocsékolod az időt, a talentumaidat, a pénzedet önző módon, a kenyeredet önző módon, nem táplálkozol azzal, amit az Isten ad, azt hiszed, hogy jár neked, nem kéred, nem örülsz neki, stb. Sorolhatnánk a milliót. Ez az Istennek rossz? Hát téged sajnál. Nem haragszik meg az Isten. Azért könnyű neki megbocsátani, mert nem is haragszik. De viszont bocsánatot kérni fontos. De nem azért, mert haragszik. Na de mondjuk, hogy az Isten megbocsát, és akkor az ember is megbocsát, vagy nem. De annak függvényében, hogy az ember megbocsát, vagy nem, a végén, mikor oda kerülsz Isten elé, akkor azt mondja, igen, Na nézzük csak, te állandóan azt követelted, hogy bűnhődjen meg. Meg kell bűnhődjön. Rosszat tett? Hát szenvedjen. És ha magától nem, akkor majd belérugok én. Ha magától nem látom, hogy szenved, akkor majd megkeserítem a napját majd én rendesen. Tehát te folyamatosan azt követelted, mint a szolga, hogy fizessen a bűnéért. Vagy kérjen bocsánatot. Tudod, mennyi olyan bűnöd van, amit nem is látsz? Nem, hogy bocsánatot kérj. Nem is látod. Mi lenne, ha az Isten azokat nem bocsátaná meg? Amiért sose kértél bocsánatot. Soha. Mi köze a megbocsátásnak ahhoz, hogy bocsánatot kérnek tőled, vagy nem? Na, aztán akkor a végén. Na, azt mondja, jó Isten, nézzük csak, mi mindenért nem kértél bocsánatot. A végén, az elszámoláskor, az egyiknek van, és a másiknak akkor azt mondja, jó, hát amilyen mértékkel mértél te, akkor most olyannal mérünk neked is. Mert ha haragudtál, sokféleképpen büntetünk. Veszekedéssel kapcsolatot megszakítjuk, hátat fordítunk neki, töröljük, nem is létezik. Na most, ha az Isten ezt csinálna. Igen, megsértettél, nem létezel nekem. Te jöhetsz hozzám, mondhatsz, nem is foglalkozom, nem érdekelsz. Hú, ha az Isten így büntetne, ahogy mi büntetjük az embertársainkat. Nincs kapcsolat. A saját gyermekével hányszor megcsinálja az ember. Hogy azzal büntetek, hogy megvonom a kapcsolatot, a szeretetemet. Hú, ha az Isten megvonna a szeretetét, azért, mert megbántottuk. De csinálja azt akkor az Isten? Viszonyulhat úgy hozzánk, ahogy mi azokhoz, akik megbántottak? Hogy azt nem szeretem, kész. Többet nem segítek, többet ne jöjjön hozzám. Csinálhatna ezt az Isten velem? Nem csinálja, és ezért mondja Jézus, legyetek olyanok, mint a mennyei atyátok hozzátok. Ezért valahányszor az Istenhez fordulsz valami kéréssel, vagy ilyen helyzetben, hogy hú, Uram, szerintem most ez neked rosszul esett. Én most megbántottalak, bocsáss meg. Azt mondja Jézus, akkor mindig vizsgáld meg a saját szívedet is. És ezért mondja az egyház, volt, aki ezen meg is értődött, hogy ha nem bocsátasz meg, ha nem akarsz megbocsátani, akkor a gyónásod is érvénytelen. Volt, aki úgy megsértődött, ezért nem mondom, nem én mondom. Hát nem én mondom, hogy érvénytelen. Hát Jézus mondja. Ne áltasd akkor magad. Hiába mész gyonni, ha te nem akarsz megbocsátani. Amíg nem akarsz, mehetsz gyonni naponta, percenként, akárhogy. Nem ér semmit. Nulla. Amíg te nem akarsz megbocsátani. Akarok? Nem. Az első az, hogy nem is akarok. És rendben van. Emberek vagyunk, és tudja az Isten, hogy így működünk. Annyira rosszul eshet valaki, hogy lehet, hogy 3 hónapig nem is akarok. Nem, hogy 1 órát, nem, hogy 10 percig. Hónapok telhetnek el úgy, hogy ha rágondolok, nekem most olyan dühös vagyok, olyan mérges, hú, úgy fel vagyok háborodva. Hónapok is eltelhetnek úgy, hogy nem is akarok. Aztán egyszer csak eljöhet az, hogy akarok, de nem tudok. Ez nagyon sokszor eljön. Hogy már akarok, de jaj, hát ha eszembe jut, ugyanazok a gondolatok, ugyanazok az érzések. Én ezt ne is lássam úgy, hogy ha őszinte vagy magadhoz, akkor nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy én szeretnék, én jó, Istenem, ha te azt mondod, akkor én meg akarok bocsátani, de nem megy. Fú, hát én olyan dühös vagyok, én látni se bírom, én úgy haragszom, hogy akkora dű van bennem, júj, nem tudok. Még annyira fáj, annyira nem tudok tovább lépni, annyira nem tudok napi rendre térni fölötte, hogy hú, én akarok, Uram, de ezt a vihart én képtelen vagyok kezelni. Ahányszor bennem ez téma, akkora hullámokat vár ez bennem, hogy én nem tudok. De őszintén akarok. És amikor már ide eljut valaki, na akkor mit tesz? És erre sincs idő, de nagyon fontos. Akkor már rendben vagyunk az Isten előtt, amikor én valamit akarok, de nem vagyok rá képes. De akkor mit teszek? Ha semmit, akkor nem vagyok rendben. Ha azt mondom, Uram, én akarok, de nem tudok. Hát én már 27 éve haragszom, apámra már elhagyott, de én akarok megbocsátani, de nem tudok. Oké, Ez a mondat lehet igaz. És akkor mit teszel azért, hogy eljuss a békére, a megbocsátásra? Mit teszel? Mit teszel azért? Ha erre nincs válasz, akkor nem vagy rendben. Akkor nem is akarod igazán. Akkor csak beletörődtél abba, hogy így van, de mit teszel? Aztán eljuthat az ember oda is, hogy tudok, de nem akarok. Még ilyen is van. Tudnék megbocsátani, de nem akarok. És aztán persze a vége az, hogy tudok is, akarok is. De ez egy folyamat. Minél nagyobb a bántás, annál hosszabb a folyamat. És ezt az a baj, hogy itt magunknak hazudhatunk, nem egy olyan embert ismerek, aki becsapja magát, olyant is mond, hogy nem is haragszik, látszik rajta. Hogy napokban is voltak ilyen történetek, hogy ez olyan rosszul esett, de ez nekem annyira rosszul esett, nem, de haragszik? Én nem, de nekem olyan rosszul esett, látszik rajta. Miért nem ismered be ember? Szabad haragudni. Így működsz. De amíg nem ismered be, nem is gyógyulhatsz. Amíg azt állítod, hogy te rendben vagy, addig nincs az az orvos, aki meggyógyítson. Ezért mondja Jézus a farizeusoknak, ha beismernétek, hogy vakok vagytok, meg lehetne titeket gyógyítani. De ti azt állítjátok, hogy láttok. Ezért vagytok ti menthetetlenül elveszve. Menthetetlenül. És nagyon sok olyan embert ismerek, akit hazudik saját magának. Az Istennek nem lehet, de nagyon sok embert ismerek, aki magát becsapja. Én nem haragszom, de nem is felállítok. Én nem haragszom, de majd a jó Isten elintézi őt. Ott van a vágy benned, hogy az Isten büntesse meg. Én nem, az én kezem tiszta, de majd a jó Isten, ő a verőlegényem, ő majd elintézi azt az embert. És én ebben nyugszom, de ezzel nyugtatom magam, hogy majd az Isten megveri. Nem baj, de én nem haragszom. Nem én. Amíg te azt akarod, hogy a másik bűnhődjön, ez mi, ha nem harag? Nem engeded el a tartozását. Azt várod, hogy mikor fog bűnhődni. Hogy is van, nem haragszom, csak neheztelek. No, ez mi? Ó, hányféle szöveg van. És az ember sajnos itt magát becsaphatja. Úgyhogy magunkat kell nagyon őszintén vizsgálni. Hány olyan helyzet lehet, amire azt mondtam én, hogy én már megbocsátottam, jaj, én megbocsátottam, és közben nem igaz. De amíg nem akarsz megbocsátani, addig a mi atyánknak ezt a részét mind lehet imádkozni. De nem könnyű, nem azt várja el az Isten, hogy most megbántottak, te két másodperc múlva mosolyogsz, megbocsátottál, és megy tovább az élet. Ez egy folyamat. Nekem is voltam, hogy annyira megbántottak, hogy egy fél évbe telt, amíg megbocsátottam. És biztos, hogy egy hónap legalább olyan volt, hogy nem is akartam. Ott ültem az Isten előtt, és könyörögtem, és mondtam, nézd Istenem, még ott se tartok, hogy meg akarjak bocsátani. Hogy lehet ezt? És háborogtam, és mondtam, és fú, de nem is akarok Istenem. Jaj, ne is, úgy buzogott bennem, és úgy fortyogott, és fú, mint a tűzhányó, úgy voltam ott az Isten előtt. Mit csináljak? De könyörögtem Istennek, hogy aztán Istenem egyszer segíts el oda, hogy akarjak. Hát biztos, hogy egy hónap eltelt, hogy na most már akarok Istenem. De mit ennek? És akkor kezdődött megint. De most már akarom Istenem. El akarom engedni, nem akarok semmi rosszat neki, nem akarok semmit, segíts, segíts. Fél évbe telt, amíg oda jutottam el, és még két év múlva is volt olyan, hogy megint feltört. Mikor már azt hittem, hogy rég túl vagyok rajta, egyszer csak megint egy nagy hullám, hogy új, beharagszom megint. Hű, te még mindig van, még mindig. Őszinte, ha nem vagy őszinte, az Isten teremtett. Ismeri, hogy ezeken a folyamatokon át kell menni. Ne hazudd le magadnak, mert gyógyíthatatlanul veszel el. Menthetetlen vagy az Isten előtt is. Ha nem ismered vagy, Uram, itt még baj van, segíts nekem. Igazán megbocsátani kegyelem. Senki sem tud. Akkora nagyokat bánthatnak, tényleg. Olyan súlyos bántások érhetnek, hogy nincs az az ember, aki ezen magától túljut, és eljut a megbocsátásra. Kegyelem, de megkapja, aki akarja. Nem azonnal, de egy szép folyamatban, csak hogy mit teszel azért. És akkor persze még ilyen kérdések vannak, hogy a megbocsátás után hogyan tovább abban a kapcsolatban. Ha megbocsátottam, azt jelenti, hogy pont úgy élünk tovább. Csalódtam, mert megbízhatatlan. Ugyanúgy bízom benne. Ugyanúgy számítok rá, vagy ugyanúgy elmondom a titkaimat, pedig tudom, hogy ki beszélte, és akkora fájdalmat okozott. És akkor azt jelenti, hogy ugyanúgy kell. Tudom, hogyha oda megyek, bántalmaz. Szóval, vagy fizikailag. De ha megbocsátottam, azt jelenti, megyek vissza, és gyere várjél. Gyere bántsál. Ezt jelenteni? Na mit jelent? Hogy megbocsátottam, de nem biztos, hogy minden úgy megy tovább. De nem azért, mert haragszom. Nem azért, mert haragszom. Na de ehhez mekkora őszintesség kell ott bent. Én nem azért kerüllek téged, mert haragszom, hanem mert védenem kell magamat. De irántad nincs harag. Jót akarok. Tényleg. Úgy imádkozom, hogy a jó Isten téged is vezessen el valami több életre, hogy ne bántalmazd másokat. Tényleg nincs a szívemben semmi rossz érzés irántad. Mekkora őszinteség kell, hogy nem azért kerüllek, mert haragszom. De azt jelenti a megbocsátás, hogy minden megy tovább a kapcsolatban. Pont úgy. Van, amikor azt kell jelentse, és van, amikor nem. Hogy van ez? És hogy mit jelent szívből megbocsátani? Mit jelent, hogy itt már akarom, itt még nem megy? És honnan tudom azt mondani, hogy most már itt is megvan? Mit jelent az a szívből? Mert Jézus ezt kérte. Az milyen? Milyen a különbség? És honnan mondhatom azt? Mert ha becsapom magamat, menthetetlen, gyógyíthatatlan beteg vagyok. Nyugodtan áltasd magad. Nem haragszom én, erre se, arra se. Csaj, áltasd magad nyugodtan. De nincs gyógyulás. Neked nincs így mennyország. De ez egy normális emberi folyamat. Ahogy a testünk megsebződik, és minél nagyobb a seb, annál több idő kell a gyógyulásra, és nem magától gyógyul a testünk se. Orvoshoz járunk, kezeljük, kötözzük, mindenfélét ráteszünk, ugye? A lelked sebét hogy gyógyítod? Aj, az majd magától, az idő megoldja. Ha miért nem mondod ezt, mikor a félkarodat levágtad? Ó, majd az idő meggyógyítja, nem kell vele foglalkozni, majd meggyógyul. Ott miért nem mondod? Miért a lelkünk sebe nem ugyanígy van? Kezelésre szorul. Mi az, amit megteszel, mikor ma ott tartasz, hogy akarok gyógyulni, de nem tudok. És nem elég az ima. Aki csak annyit mondta, hogy imádkozom. Kell. De nem elég. Ennyit csinálunk, mikor megsebződünk? Mikor egy nagy fertőzés van? Hát imádkozom, aztán a jó Isten meggyógyítja. Mit kell tenni? De normális folyamat. Az Isten nem erőlteti, nem tudja, hogy így teremtette az embert. Végig kell menni egy úton, de el lehet jutni az igazi megbocsátásra. De valahányszor az Isten elé állsz, mikor végre belátod, hogy te jó ég, mennyi adósságom van nekem az Isten fele, bocsáss meg, Uram, akkor mindig kellene azt is nézni, és én hogy vagyok embertársaimmal. Jó, köszönöm.
Lelki gyakorlat az imádságról a Mi Atyánk tanításának fényében, Ijjé Zsolt atya vezetésével.